Azt mondják az okosok, hogy a jó dolgokat érdemes megosztani, hát én jöttem most önökkel egy ilyennel, és a jó dolog nem más, mint egy személy, akit úgy hívnak, hogy Váradi Zoltán, természetbuvár, és hogy is lett ő természetbuvár, ezt hamarosan meg is tudjuk tőle. Szervusz, köszöntünk, szeretettel.
Örülök, hogy eljöttél hozzánk.
Szervusztok, én is örülök, hogy itt lehetek.
Szeretnénk tudni, mint anyukák elsődlegesen, bár természetesen itt a hallgatók nem láthatnak, de egy kifejlett felnőtt példány vagy. Szóval minket érdekelne elsődlegesen az, hogy ilyen típusú kisfiú voltál te, hogy indult ez a természetbuvárkodás nálad.
Ez nagyon-nagyon kora gyerekkorban beindult, bár igazándiból nincs úgymond családi hagyománya, mert az én szüleim teljesen más témában mozognak, ugyanis édesapám gépész, anyukám pedig építész, de nekik is feltűnt már, hogy én gyerekkoromban nem fakockákkal, meg villanyvasutakkal, hanem mondjuk madártollakkal, meg gyíktetemekkel játszok, és utána ők hagyták azt, hogy hát hagyjuk, majd a gyerek kinövi, aztán utána ez valahogy úgy mindig egyre erősödött, és hát ez lett belőle.
Hány éves korod óta foglalkoztatott a természet?
Ez olyan óvodás kortól indult el igazándiból.
Nem hagyott alább?
Nem, soha nem.
Ez érdekes, mert a gyerekeknél általában ez ösztönből fakad. Most a sajátjaimon is látom, hogy nyilván a legapróbb részletek ragadják meg őket, és ez mi lenne más, mint a természet. Az apró bogarak, meg hát minden, ami ott van és kézenfekvő, hogy érdekelje őket, csak aztán ez, ahogy nőnek a gyerekek, általában alább hagy. De akkor nálad ez az érdeklődés sosem tompult, hanem ezek szerint csak még erősebbé vált, és ezzel kezdtél aztán hivatásszerűen is foglalkozni?
Igen, ez valóban így van. Tehát nálam ez megmaradt, sőt egyre erősebb. És hát most ez lett belőle, ahol most járunk, ugye kialakult a természettár, és gyakorlatilag itt egy folyamatos tevékenység zajlik. Pontosan annak érdekében, hogy azok, akik most gyerekek, azokkal lehessen ebben a témában igazándiból foglalkozni.
És te is ezt látod, hogy a mostani gyerekek is fogékonyak rá, mert azért egy picit már változott a világ.
Szerintem erre mindig fogékonyak voltak a gyerekek.
Olyan sokan facebookozunk, és nagyon sokszor haszontalan időt töltünk el vele, de mindig mosolyra fakaszt, mikor meglátom a természettár fotó megosztásait, mert azon kívül, hogy nagyon szép fényképek ezek, és nyilván nem valószínű, hogy ezeket te készített mindegyiket, de bár van olyan is, de rendkívül humoros képaláírások vannak, aki egy kicsit is fogékony a humorra, ami egyébként az életünk egyik alapköve, szerintem, legalábbis én ezt mondom, annak már a figyelmét eleve felkelti egy-egy ilyen fotó, és ma reggel is belefutottam egy ilyen pöttyös kis állatkába, ami egy rákocska volt, és egyébként nagyon finoman és nagyon intelligensen adod az emberek tudtára, hogy egyébként ezt úgy hívják latinul, hogy, ne haragudj, de nem jegyeztem meg, ezen már tettél egy kis tudást is, egy kis információt, de ugyanakkor valahogy olyan mókássá is varázsolod, és jól indul a nap, amikor találkozom én legalábbis a természettár fotó megosztásaival.
Cél is egyébként, hogy valamilyen más formában csöpögtesd az embereknek a tudást, tehát humorosan és szokatlan módon.
Igen, ez mindenképpen cél. Tehát mi, amit látunk egyébként itt a természettár működése folyamán, az az, hogy a gyerekek azok nagyon-nagyon fogékonyak rá, de utána ez, ahogy az előbb is beszéltük, hogy ez elkezd csappanni. Ennek egyrészt ott van az a úgymond hátulütője, hogy egy idő után az emberek szinte pont az ellenkezőjére fordulnak át, és utálni fogják a biológiát. Na most a természettár Facebook oldala és meg az összes többi más oldalunk, illetve rendezvényünk, azok kifejezetten pont ennek az ellenkezőjét szeretnénk bebizonyítani, hogy nem kell utálni a biológiát, és igenis a biológia az lehet gyerekjáték. Egy csomó olyan dolog van a természetben, amiket érdemes megfigyelni, érdemes felfedezni, tele van rejtvényekkel, amik várják a megfejtőiket.
Igen, és várnánk mi is, vagy vártuk legalábbis gyerekkorunkban azokat a biológia órákat, amik azért izgalmasak is, és hát valljuk be, hogy már erre nyilván te másképpen emlékszel, mert hogy mindig is nagyon szereted a természetet, vele együtt fogadjunk a biológia órát is, hogy azért elég unalmasak tudtak lenni ezek a bioszórák, és eléggé kevésbé izgalmas tanárok is tartották, tényleg tisztelt a kivétel.
Az én apukám biológia tanár, csak mondom,
jó, ezt akkor igen. Mondom én a saját tapasztalatomat. Tehát mi minden másról beszélgettünk az órán, de igazán konkrétan arról, hogy mi is a célja annak, amiért ezt megtanuljuk, arról soha nem. Tehát, hogy egy kicsit olyan száraz tudománnyá vált ez a biológia, pedig ez pont nem az. Tehát azért, hogyha mondjuk valaki a fizikára mondja ugyanezt, azt még egy kicsivel jobban megértem, de a biológia az annyira rólunk szól egyébként és a környezetünkről, hogy az ember kicsit bánja is, hogy akkoriban nem volt egy ilyen természettár, mert hogy aki még ezt nem tudja, annak most Zali hamarosan elmondja, hogy milyen program lehetőségeket nyújt számtalan korosztály számára.
A természettár gyakorlatilag nyitott egy kiállítást 2014. augusztusában itt Debrecenben, ugye ez egy rendhagyó természettudományos kiállítás, most jelen pillanatban egy olyan több mint 4000 preparátum van kiállítva, és előzetes bejelentkezés alapján jöhetnek hozzánk a különböző csoportok, ezek akár óvodáskorúak, kiskoláskorúak, vagy bármilyen baráti társaságokat is nagyon szívesen látunk.
Ezek milyen preparátumok egyébként?
A kiállítás nagy része az a trópusi élővilágot dolgozza fel, itt a lepkéktől kezdve a csigákon, a hüllők, kétéltűek, halaknak a világát mutatja be, és van egy része a kiállításnak, ami pedig kifejezetten a természettrédelemről szól.
Jártál valaha trópusokon?
Az igazi trópusokon egyébként nem.
Hogyan jutsz hozzá akkor egy-egy ilyen preparátumhoz?
Nagyon sokan vannak most már a szerte a világban, akik könnyűszerrel elérhetők, ugye az internet segítségével, és én nekem is így kialakult egy olyan kapcsolatrendszerem, akikkel együtt csereberélünk, vagy vásárolunk, így különböző preparátumokat és mindenféle bemutató anyagot.
Én az adás előtt megtudtam, hogy zebrád is van, antilopot, mondjuk a zebra az nincs éppen kiállítva, de hát igazán különleges példányok ezek.
Persze, hát ugye erre megyünk rá, hogy minden olyan tudjuk bemutatni a látogatóknak, amelyeket addig mondjuk csak könyvben, vagy filmen, vagy bármi más, mondjuk internetes forrásokon láttak, és itt tényleg nagyon sokan vannak, akik rácsodálkoznak, hogy úristen, nem is gondoltuk, hogy mondjuk ez ekkora, vagy ilyen színű, vagy hogy ilyen sokféle van.
És teljesen emberi közelségben, tehát úgy értem, hogy nincsenek lekerítve, vagy üvegfal mögött, hanem kézzelfogható távolságban vannak?
A gyűjtemény nagy része egyébként a Sztárlóban van, de kifejezetten úgy építettük fel a kiállítást, hogy ennek nagyon sok része interaktív, tehát a látogatók azok sok mindent kipróbálhatnak, megfoghatnak, megszagolhatnak, megtapogathatnak, tehát itt erre mentünk rá, hogy legyen egy élményszerzés még a tapasztalatszerzés mellett.
Nyilván nem minden állatfaj ad lehetőséget arra, hogy mondjuk meg is tapintsuk őket, ilyenek a kifejezetten érzékeny lepkék, és én tudom, mivel jártam is már nálad, hogy kifejezetten szép gyűjteményed van belőlük, és nyilván ez nem véletlen nem fogható meg kézzel.
Hát, hogy ne, vagy a tengeri sünöket se adjuk kézbe.
Azt mondják az okosok, hogy a jó dolgokat érdemes megosztani, hát én jöttem most. Milyen különleges gyerekprogramokkal tudsz mondjuk előrukolni így a szülők számára, elsődlegesen a szülőket érintem persze, mert hogy egy kisgyerek az a jó, ha minél fiatalabb korban ismerkedik meg a természettel, és ilyenkor nyilván nem önállóan teszi ezt, hanem a szülők részéről jön ez az indítatás. Általában gondolom, hogy nyitott fülekre talál a gyerekeknél is, de hogyan találnak meg téged a szülők?
Ennek nagyon sok módja van, ugye egyrészt a már említett Facebook oldalunk, ugye a Facebook oldalunk eleve egy közös oldal, ami azért érdekes, mert ide bárki gyakorlatilag egyszerűen felveszi a kedvelői közé, és látja azt, hogy mi mit csinálunk. Itt nem csak a már említett különlegességeket osztjuk meg, hanem minden programunkat is, illetve a programokról való beszámolókat, és akiknek tetszik, az már rögtön látja, hogy ő ezzel mennyire szimpatizál, és mennyire venne ebben részt. Másrészt van egy olyanunk is, hogy a www.természettár.hu honlap, ezen oktatási segédanyagokat gyártunk, amiről tudjuk, hogy országos szinten használja a pedagógia, a diáktársadalom, persze az érdeklődők, és ugye itt Debrecen városában lakóknak pedig a legegyszerűbb az, hogy akár a gyerekek mint az iskolai intézményeken keresztül jönnek el hozzánk, vagy mi is nagyon szívesen tartunk előadásokat iskolákban, óvodában vagy könyvtárakban is, sőt azoknak a gyerekeknek pedig van egy olyan programunk, akik a téma iránt orientálódnak és érdeklődnek, az úgynevezett búvárda szakkörök, ezek heti 4 alkalommal futnak, ezek másfél órás foglalkozások, és ezeket a gyerekeket szeretettel látjuk, akiknek kevés és az, amit az iskolában a környezetismeret vagy biológia órán hallanak, hiszen valljuk be, hogy ez a heti egy, vagy jobb esetben heti másfél biológia óra az nagyon-nagyon kevés, és ők pedig ebben a témában nagyon jók szeretnének lenni, mert mondjuk versenyeken indulnak, vagy a továbbtanuláshoz szükséges nekik.
De ezek sem klasszikus szakkörök, tehát ne úgy képzeljük el, mint egy iskolai szakkört.
Hát igen, én úgy gondolom, hogy nem, tehát ezeken a szakkörökön eleve az, hogy a másfél órát azt gyakorlatilag egyben tartjuk meg szünet nélkül, és a gyerekek ezt simán bírják, sőt, még a végén, amikor mondjuk, hogy most van vége, még mindig maradnának. Ezeken a szakkörökön nagyon nagy szerepet kap az élmény, illetve az interaktivitás, tehát nagyon sok mindent kell nekik manuálisan csinálni, amellett, hogy persze az előadások azok gyakorlatilag kivetítőn projektoron, és ezek az előadásaink és saját anyagaink, mi gyártjuk őket, de mellette sokszor mondjuk preparálnak, vagy mikroszkóp gyakorlatok vannak, vagy például a múlt heti szakkörösökkel meteorológiát csináltunk, és tornádót zártunk üvegbe.
Hú, és ezek már mind általános iskolás korúaknak szólnak ezek a szakkörök, vagy vannak nagyobbaknak, kisebbeknek is esetleg?
Ezek főleg általános iskolás korú gyerekek.
De a programjaitok teljesen nyitottak, tehát mi az a minimum korhatár szerinted, amitől már érdemes esetleg részt venni egy-egy ilyen programon?
Az óvodásoknál látjuk azt, hogy akik mondjuk középsős vagy nagycsoportos gyerekek, azokkal már tényleg remek foglalkozásokat tudunk véghez vinni. Most például Zsinórban csináljuk folyamatosan a téli madárvédelmi programunkat, ami a madáretetők vendégeiről, a madáretető típusokról, mivel szabad etetni, mivel nem, és ezek már az ő számukra is nagyon-nagyon hasznosak, és ráadásul ők is nagyon aktívak, rengeteg dolgot tudnak hozzátenni ők is.
Özön kérdés cikázik a fegyemben először is. Tehát tornádót zártatok üvegbe, tehát visszatérek itt még a téli madáretetésre. hamarosan visszakanyarodunk, megígérem, de először is álljunk már meg egy pillanatra, hogy lehet tornádót üvegbe zárni, hogy egyáltalán el tudjuk ezt így képzelni, el tudod mondani itt szavakkal, hogy ez hogy működik, vagy én nem vehetek részt egy buvárda szakkörön, hiszen
dehogy nem, gyere el nyugodtan egy szakkörön, és akkor megtudod.
Akkor megtudom. Ez az egyik. A másik. Végig mi beszéltél? Annyira odaadó, lelkes híve vagy ennek, és látom, hogy tényleg szívből jön ez. De hol jött el az a pont, mert ugye faggattalak arról, hogy még gyerekkorodban hogyan kezdődött ez a természet iránti szeretet. De hogy jött el az a pont, hogy ezt majd megosztod másokkal is, mert általában odáig szoktak eljutni az emberek, hogy gyűjteményük van, azt ott megtartják maguknak, jobb esetben mondjuk csinálnak egy múzeumot úgymond, ami látogatható, belépridi jelenében, vitrinek mögött megtekinthető, teljesen unalmasan, az egyébként lehet, hogy csodálatos gyűjtemény. De hogy jött el az nálad, hogy te azt mondtad, hogy jó, én ezt szeretném megosztani, és az igazán érdemes korosztállyal, akik még fogékonyak erre, a kisgyerekekkel.
Talán úgy, hogy nekem a biológiai tanáraim jobbak voltak, mint a tiéd, és nekem tényleg nagyon jó biosztanáraim voltak, és hihetetlenül jó előadásokat és órákat tartottak, de ott is már hiánya volt a szemléltető eszközöknek, a bemutató eszközöknek, vagy akár a programoknak is. És mivel itt meg előbb ezek gyűltek össze, utána kapcsolódott hozzá, hogy akkor innentől fogva lehetne ezzel foglalkozni, ezt megosztani egy teljesen újszerű módon, úgy, hogy minden mellett azt, hogy a gyerekeknek a fejét feltöltjük hasznos információkkal, mert azért azt ne felejtsük el, hogy a gyerek feje olyan, mint a szivacs, minden mellett magas szinten élményt nyújtunk.
Nem, mint a tengeri szivacs?
A tengeri szivacs is szívja befelé.
Akkor tényleg rossz volt a biosztályban.
Viszont a tornádóra visszatérve, ez tényleg érdekel, hogy lehet tornádót üvegbe zárni, ha már mondta kincsű is.
Eljöztök hozzám, és megmutatom, és lássú haza is vihetitek, a gyerekek is hazavitték.
És utána otthon lesz egy kis tornádó?
Igen, és ez utána folyamatosan működik.
Ez hihetetlen. Tényleg.
Na jó, akkor tényleg menjünk el most már.
Még érdekel engem az, hogy találkoztál azóta, volt nagyon jó biológia tanáraiddal.
Igen.
Mit mondanak ilyenkor? Hát szerintem ez egy óriási végkifejlete valaminek, mikor az egyik tanulójukból lesz egy, vagy diákjukból lesz egy ilyen igazán lelkes természetbúvár, mint te.
Hogyne, de ők egyébként, hogy egy gyerekként is ismertek, és tudták, hogy milyen vagyok, másrészt pedig ugye azóta az iskolai felszerelések, szertáraknak az anyaga azért most már még rosszabb helyzetben van, mint amikor én gyerek voltam, és ők ezt mindenképpen pártolják, hogy van egy hely, ahol ezeket a dolgokat gyakorlatilag tényleg élmény szinten tudjuk bemutatni, úgyhogy gyerekek ezeket a dolgokat egyrészt kipróbálják, másrészt elsajátítják ennek az egésznek a mechanizmusát, hogy mondjuk mi hogy működik.
Akkor meg is maradt a kapcsolat, és hozzák a mai gyerekeiket esetleg hozzád?
Hogyne, persze, de van nagyon sok olyan iskola, akikkel most már tényleg mondhatni, hogy a kezdetektől fogva kapcsolatban vagyunk, és ebbe a programba úgy látjuk, hogy szívesen kapcsolnak be újabb és újabb oktatás és kulturális intézmények.
Milyen különleges gyerek. Térjünk már vissza arra, hogy a nagy erdő nem csak szerelmeskedni lehet, hanem valami egészen más is. Például megtudhatjuk azt, hogy a nagy erdő is területe volt az első
természetvédelmi terület Magyarországon, ami pedig 1939 óta védett, úgyhogy legyünk büszkék rá. És itt például nagyon sok esetben tartunk terepgyakorlatokat, amelyek teljesen ingyenesek, bárki csatlakozhat hozzá, és ez arról szól, hogy igen, menjünk és fedezzük fel a védett területnek a természeti értékeit.
Tehát felnőttként ugyanúgy csatlakozhatok, akár családosan, akár anélkül.
Hogy ezek a programjaink, ezek kifejezetten család és gyerekbarátok.
És itt a nagy erdő, a tágabb értelemben vett nagy erdőre kell gondolni, hát nem csak a Békás-tó és környéke.
Igen, tehát itt kivehetünk nyugodtan, de magában a nagy erdőbét az erdős pusztai rész is beleszámít, de ezek a programok itt túl hosszúak lennének, hogyha mondjuk elindulnánk, mondjuk pont tőletek is sétálni erdős pusztára, de akár ilyenek is beleférnek. Most viszont itt a téli időszakban kifejezetten rövidre veszük ezeket a természetismereti sétáinkat, hiszen az idő is azért valljuk be, hogy elég hűvös, mert hosszú távon azért az emberek fáznak, és a nagy erdőben lévő madáretetők a fő cél, tehát ezeknek a feltöltése, a téli madárvédelem, meg persze mind mellette minden más, mert ugye a múlt hónapban zajlott le a nagybagolylás, most pedig következik a récek alatt.
Gondolom, mindig évszakhoz köthetőek ezek a séták, illetve az, hogy mi lesz a központi témája, de mégis például nyáron vagy melegebb hónapokban mi mindennel foglalkoztok, főként a madarak?
Nem, minden lehet, tehát ugye ahogy majd elkezd élni a természet, akkor onnantól fogva szerepet fog kapni a botanika, hát a növények is, hiszen a nagy erdőben is pláne mondjuk a park erdei részen a Békás-tónál hihetetlen mennyiségű fafaj és növényfaj van ültetve, kifejezetten csak látvány, és az erdő más részén nem él, ezek exóta fajok, ezek azért vannak itt, hogy az emberek gyönyörködhessenek bennük.
És érdekes, hányszor elmegyünk esetleg csak úgy mellettük, és nem is figyeljük meg, és pontosan erre jók ezek a séták, hogy egy-egy különlegességre felhívjátok a figyelmet, ami mellett lehet, hogy tényleg már 80-szor elmentünk, de soha nem tűnt föl még, hogy az konkrétan ott áll.
Pontosan.
Voltak már ilyen csodálkozások?
Igen, de minden egyes esetben van, vagy akár a madáretetű feltöltésénél, hogy milyen madarak látogatják az etetőt, hogy ugye akkor derül ki nagyon sokak számára, hogy nem csak velébél.
Ezt úgy képzeljük el, hogy nyilván nem tudod rendelni a madarat, de azért van olyan szerencsénk, egy ilyen túra alkalmában nevezett túrának mondjuk, hogy el is kapunk egy példányt, nem szó szerint értem, de mondjuk elkaphatjuk a pillanatot, vagy mondjuk rá tudsz mutatni, hogy na az például egy, mit tudom én, most mondtam valamit, egy harkány, de a harkány nem megy a madáretetőre, de a lényeg az, hogy te van szerencsénk mondjuk egy másfél órás sét alatt azért konkrétan élőben is látni ezek ezeket az élőlényeket.
Igen, hát például olyan volt a decemberi programunk a nagy bagolyás, amikor ugye 12 bagyot tudtak egészen majd, hogy nem mondhatni a test közelből megfigyelni a látogatók, pár méternyire jutott tőlünk ilyenkor a városban telelő és éjszakázó, illetve pontosabban napalazó erdélyfüles bagyok.
Milyen érdekes, hogy nagyon sok gondolat felmerül egyébként az emberekbe, különösen amikor mondjuk az autóban is várakozunk a forgalomban, vagy délután, amikor már megyünk hazafelé, és látom, hogy a hidegebb időben ugye a varjak, a különböző fajtájúak, remélem most nem fogsz levizsgáztatni, hogy melyik, de a lényeg, hogy látom, hogy csapatosul szállnak befelé a városi parkok fájra. Érdekes, hogy odáig eljutunk, hogy na hát tényleg, hogy ennek vajon mi lehet az oka, de az ember nem jár utána, hiszen nem is tudjuk, hogy van ilyen lehetőség, és ez nagyon nagyszerű, hogy ez nem csak gyerekekről szól, hanem ez tényleg egy civil program, ez erre tulajdonképpen bárki jöhet, és például ilyen információkat is megtudhat.
Természetesen, sőt, a varjakhoz, hogy mondjam ezt, hogy ugye, amikor megy lefelé a nap, és elkezd a sötétedni, ugye a varjak azért jönnek be, hogy leszállnak mondjuk itt a nagy erdei körúti fákra, a hatalmas nagy platánokra, hogy a hatalmas nagy károgásra is feltűnően elviselkednek, de ez csak egy trükk, ez csak azért van, hogy elvonják az éjszakai érvadozó figyelmét, ugyanis azt mi nem veszük már észre, hogy teljesen lemegy a nap, akkor ez a nagy varjú csapat, ez pisztenés, mert egyetlen egy károgás nélkül felszáll és bevonul az erdőbe az ő titkos helyükre, és ott fognak éjszakázni.
Ez érdekes, mert amúgy nagyon nagy zajjal vannak tényleg.
Én is akarok járni ezt a
gyerekkorom óta nézem mindig így a varjak vonulását az ablakból, mert mindig arra mentek, amerre mi laktunk, és nagyon-nagyon tetszett, és már most így felnőttként is figyelem, néha ha van rám, és azt figyelem, hogy mennyire rendkívül értelmes madarak egyébként, és csak egy rövid kis történet, egyszer piros lámpánál álltam, és a varjú egy diót szeretett volna felpörni, ott volt a csőrében, nyilván nem sikerült neki, ott egy diófa lehetett, mert sok dió volt a környéken, és azt csinált, hogy felrepült egész magasra, lejtette, a dió széttört, és úgy csipegette ki belőle a már a számára ehető részét, és aztán jött a következő dió. Tehát ezt úgy szépen rájöttek a varjak, hogy magasból lejtve nyilván könnyű feltörni a dióhéját. Szóval rendkívül intelligenciáról tanúskodik ez is.
Sőt, annyira, hogy most már kifejezetten használják a közlekedési lámpás kereszteződéseket, és az autókkal töretik fel, hogy megfigyelik a piros zöld váltás arányát, és amikor az autó pirosat kapnak, akkor ugye a gyalogosnak zöld van, és ilyenkor itt leszállnak az ebrára, előtte a diónát mennek az autók, és felszedik a dió vele.
Elképesztő.
Hát néhányan megirigyelhetjük a varjakat. Térjünk át az egyéb programokra. Például említetted a beszélgetésünk előtt, hogy nem csak a kifejezetten fiatal korosztály, hanem az idősebb korosztály számára is készültél egy bizonyos programmal.
Az idősebb korosztály a kifejezetten mostanában tényleg nagyon sok program van, amiket neki készítünk. Mind a mellett, hogy amit látjuk, hogy ők is szívesen jönnek ezekre a természetismereti sétáinkra, és ezek lehetnek egészen hosszak is, például mondjuk egy tavalyi évben volt ilyen egy Zelemér, ami azért valljuk be, hogy az úgy sétában az nem egy-két perc. A másik részről pedig a könyvtáros előadásainknak között vannak olyanok, amikor a könyvtáraknak ugye megvan egy bizonyos szinten egy közösség teremtő hatása, és ilyenkor az oda járó idősebb korosztálynak tartunk előadásokat. Ezek egyrészt lehetnek olyanok, amelyek őket megérintik, például ilyen volt a szobanövények divatja című előadásunk.
Ez azért is nagyon jó, mert rengeteg egyedülálló nyugdíjas van például, aki ugye nem igazán tudja a hétköznapjait tartalmasan eltölteni, és hogyha veszi a bátorságot csak egyszer, hogy kimozduljon és elmenjen egy ilyen kis beszélgetésre, akkor onnantól kezdve szerintem nagyon jó kapcsolatokat, akár új barátságokat tud kialakítani, és visszajárul lesz. Ez gondolom te magad is tapasztalod.
Hogy igen, sőt, részesei vagyunk a Debrecen zöld város programnak, ahol kifejezetten alkunk kertészettel foglalkoztunk, ugye ez a fényes udvarai érvényes, ugye nem sok zöld terület van, viszont szeretnénk azt elérni, hogy a nagy panel rengetegben, illetve a kisebb 4-5 emeletes házakban lévő erkélyezet valamilyen szinten kizöldülhetnek, és ezeknek az erkélyeknek nem kell lomtárnak lenni, amelyekre 5-6-8 évek is megy a tulajdonos.
És pont a fényes udvar említetted, mert ott, ahol mondjuk általában járni szoktunk autóval, azokon az oldalakon például nincs is erkély. Ezek a kizöldülő balkonok, ezek vonatkozhatnak mondjuk tágabb értelemben az ablakokra és ablakok párkányaira is.
Persze, igen, a balkon kertészetnek az a lényeg, hogy ezek a felvilágcserép méretű kis kertek is lehetnek. Itt most nem az lesz a cél természetesen, hogy egy cserébe ültetett paradicsomról majd akkor a termés fogunk aratni, hogy azt tudjuk, hogy mit csináljunk vele, hanem maga az élményt teremtsük meg ezzel.
Vannak erre fogékony emberek?
Hogyne nagyon, tehát az előző évben itt ez a programunk, az én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült és tetszett a résztvevőknek.
Én egyébként már láttam általában dokumentumfilmekben, meg különféle tévés produkcióban láttam kifejezetten balkon kertészettel foglalkozó összeállításokat, és annyira különleges, és egy egészen kicsit, tehát akár egy ilyen kis 2 négyzetméteres kis erkélyből is olyan paradicsomot varázsoltak, amiről leesett az állam, amikor néztem, tehát gyönyörű növények, akár zöldségek tényleg, tehát mindenre van lehetőség. Nyilván nem a születelés a cél, hanem szemegyönyörködtető.
És arról nem is beszélve, hogy egy ilyen erkély mennyivel látványos, mint a még csupasz szemét.
Arra nem gondoltam még, hogy esetleg hirdes egy ilyen versenyt, mondjuk egy ilyen balkon szépítő versenyt, mert hogy egyébként már korábban mi a rekordásban érintettük ezt a témát, labdarendezés terén, hogy milyen klassz ötletekkel lehetne előrukkolni, hogy az erkélyünk ne csak egy üres vászon legyen, vagy egy pucér üvegkorlát, hanem nézen is ki valahogy, és tényleg nagyon apró dolgok is elegendőek ahhoz, hogy kinézzen tényleg egyen jobban, mint ahogy általában. De ez is lehetne egy nagyon klassz kis civil kezdeményezés, hogyha mondjuk lenne egy ilyen balkon szépségverseny.
Tehát akkor kezeljük ezt úgy, mint egy feldobott labda, és akkor én ebbe partner vagyok, hogyha valaki ebbe szinte még szeretne, akkor hajrá.
Te mennyire vagy ilyen szobanövényes fajta? Tehát arra van mód, hogy otthon te magad is szobanövényeket ápolgass?
Igen, én nem úgy szeretem ezeket, tehát azért is, mert valamilyen szinten ugye a szobanövényeknél az fontos szempont, hogy olyanokat tartunk cserében, amelyek nálunk nincsenek. Tehát valamilyen mindig az ember vágyik arra, hogy valami exotikumot vigyen be a lakásába. És ezeket gondozni, hát ugye látjuk most például, mi megy az orchidea divat. Tehát mindenki szereti és gyűjti ezeket az orchideákat, amelyeknek a kezelése és tartása valljuk be, most már egyáltalán nem bosszorkányság.
Az a baj, nekem pont egy olajfa tetszik, és azzal nem nagyon tudnék mit kezdeni, de balzasztóan oda vagyok érte. Na mindegy, hát majd megbeszélem otthon a férjem, hogy akkor cserébe minden évben utaztasson egy olyan helyre, ahol gyönyörködhetek mondjuk egy olajfában. Nekünk szülőknek örök probléma az, hogy a nagyon hosszú nyarakat hogyan töltsük el hasznosan a gyerekekkel. Mert hát annyi szabadság a világon nincs, legalábbis átlagosan nézve, hogy mondjuk mindet a gyerekkel töltsük. Nagyon sokan szeretnek táboroztatni. Különböző táborokat hirdetnek a nyár folyamán. Egyre kevésbé látni közöttük olyanokat, amik mondjuk még izgalmasak is a gyerekeknek. Hamar kimerítik ezt a dolgot, tehát nem tudnak évenként rendszerességgel visszajárni, nincs tovább fejlődés, is egy idő után azt kiégetik két végén. Van-e arra lehetőség, csinál-e a természettár például nyári táborokat?
Bizony csinál, ez évek óta ez már hagyomány nálunk, és még akkor itt most szeretném azt is megemlíteni, hogy ez a nyári szünet, ez most különösen rendhagyó lesz, mert hihetetlenül hosszú, ugyanis most a napok esése miatt 11 hét lesz, úgyhogy a gyerekeknek ez jó, a szülőknek ugye hát szabadság szempontjából nem biztos, hogy ez mindenkinek megoldható. A természettár táborok olyan típusú táborok, ahol minden, de úgy értjük, hogy nem csak a foglalkozások, hanem a foglalkozások közötti játékok is mindig a természettudományos világ körül forognak, és érintünk mindent. Van benne botanika, van benne bogarászás, van madárismeret, belgyógyászat, ősállattan, meteorológia, tehát minden olyan dolog, ami gyakorlatilag egy-egy kis természet buvár számára fontos lehet, de igazándiból nem csak arról szólnak ezek a táboraink, hogy a gyerekek tanuljanak, információt szerezzenek, mozogjanak sokat a szabad levegőn, hanem én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az élmény. Tehát az, hogy élményszerűvé tegyük ezeket a táborokat, és azok a gyerekek, akik részt vesznek ezek a táborainkon, ezt pedig a szülői visszajelzéseinkből tudjuk, hogy mikor még a tábor zárása után is heteken vagy hónapokkal később arról beszélnek, hogy hogy éreztük magunkat, akkor ez valószínűleg nem csak a gyereknek lesz élmény, hanem magának a szülőnek is.
Lehetőség van arra, hogy következő évben ugyanaz a gyerek esetleg mondjuk egy magasabb szintű táborban részt vehessen?
Igen, bár igazándiból nem szintezzük így a táborokat, hanem minden táborunknál minden évben új tematikát írunk, tehát mindig új programok vannak. Tehát pontosan azért, hogy ne legyen sose az, ne köszönjél az vissza, hogy az a gyerkőc, aki az előző évben táborosunk volt, és most újra jön, és azt mondja egy-egy foglalkozásra, hogy ó, ezt már tavaly csináltuk, és ezt most már kirázzam a kis ujjamból. Nem, minden más.
Ezek általában speciális helyszínen elképzelhető táborok, vagy hogyan gondoljuk? Ez a természet lágyülén?
Ez a természet lágyülén zajlik, tehát ezek kifejezetten úgy vannak, hogy adott helyen, ahol minden úgymond egy amatőr természet buvárkodáshoz szükséges, erdő, mező, rét, tóval, állatokkal. Tehát itt ennek ez a legfontosabb szempontja. Lehet természetesen táborokat végigvinni egy-egy tanteremben is, vagy egy iskolaudvaron, sőt tudok olyanról is, ahol az egész tábort egy doboz zsírkrétával viszik végig, de én úgy gondolom, hogy nálunk nagyon sok...
Pont ez volt az a tábor típus, ahova aztán a gyereket nem biztos, hogy következő évben is be tudod iratni, és ez nagyon fontos, hogy egyébként jól is érezze magát.
Igen, tehát ez nálunk is fontos szempont volt, meg mi ugye három dolgot ígérünk így a szülőknek a tábor megkezdés előtt, az egyik az, hogy a gyerekek koszosak lesznek. Ez valóban így van, mert van olyan gyerek, akit már az ebédhez már gyakorlatilag fürdetnünk kell, hogy ilyen koszosan nem ülhetsz az asztalhoz. A másik rész az, hogy a gyerek el fog fáradni. És valóban elfáradnak, mert kedden már úgy hozzák a gyerkőcöket, hogy húha, ők nem tudják, hogy mit csináltunk a gyerekkel, de a gyerek hétfő este már 7:30-kor aludt, szerdán pedig már úgy jönnek, hogy most már nehezünkre esik a reggeli felkelés. És a harmadik dolog, amit ígérünk, az pedig, amiről már eddig folyamatosan beszéltem, az az élmény.
Én az úttörő és kisdobos korszak szülötte vagyok, be kell valljam, nincs mese. Azok a táborok úgy néztek ki, hogy akit táborba küldtek a szülők, azok elmentek, és viszlát egy hét múlva. Ezek a táborok ott alvós táborok, vagy nem ott alvós
nem,
táborok?
Nem, ezek napközis táboraink. Van olyan tábor, amelyben részt veszünk, mint előadóként, illetve segítőként, ezek ott alvós táborok, de a természettárszak táborok azok hagyományos napközis táborok, tehát reggel a gyerekekkel találkozunk, és délután pedig visszaadjuk a szülőknek, bár igazándiból a tavalyi évben, és valószínűleg az idén is így szervezzük ezeket a táborokat, hogy egy este nem adjuk vissza a gyerekeket. Ilyenkor a szülők csinálhatnak maguknak egy esti programot. Másrészt a gyerekekkel ilyenkor a nap lenyugta után indul egy olyan program, hogy megyünk egy éjszakai túrára, amiben van bagolylás, denevérnézés, éjszakai lepkecsapdázás, csillagászat, tehát gyakorlatilag egy plusz éjszakai élmény nyújtunk.
De ez az éjszaka, ez mennyire éjszaka?
Ez az éjszaka, ez úgy éjszaka, hogy általában olyan 10-11 órára a csapat az kidől, mert fáradt annak ellenére, hogy minden gyerek úgy indul már a hétfői nappal, hogy ők az éjszaka az hajnal kettőig fent lesznek.
De hát ez kivitelezhetetlen még ebben az életkorban, ennyi élmény és program mellett. Mondtál még egy témát, ami nagyon megragadott, ez pedig az ősállattan, hiszen most a dinoszauruszok újraéledésének a korszakát éljük, és én nem ismerek olyan gyereket, aki ne rajongana a dinoszauruszokért, és hát ez erről pedig nem is nagyon tanulnak az iskolában, hogyha valaki kifejezetten ilyen nagy dinó rajongó, és tud róluk mindent, vagy legalábbis szeretne róluk tudni, akkor erre is van mód.
Van, igen, tehát a búvált szakkörökben vannak dinós foglalkozások, és ugye ezek rotációban mennek ezek az előadások, tehát itt ki kell várni, hogy újra egy ilyen foglalkozás menjen, akár a dinoszauruszokról, akár például a jégkorszakról, illetve a tábori foglalkozásokban is mindig van legalább egy vagy kettő, ami az ősi világot érinti.
Hogyha a kedves szülők mondjuk elunták már a szokásos játszóházi születésnapokat, akkor van-e arra lehetőség, hogy ezeket a információkat, amiket mondjuk egy másfél-két órában meg lehet osztani 8-10-12 éves gyerekekkel, mondjuk megoszd egy születésnapi buli keretén belül?
Hogyne, itt azoknak a gyerekeknek, akik a téma iránt ennyire érdeklődnek, ilyenkor bevállaljuk azt, hogy a közelgő születésnapja körüli időpontban tarthatja nálunk a kisbarátaival a születésnapi ünnepségét, illetve ilyenkor mi erre külön programokkal készülünk, tehát nagyon sok olyan kis apró program van, ez ugye nagyjából egy olyan két-két és fél órás egy-egy ilyen születésnapi parti, és itt a gyerekek közben kreatív foglalkozáson vesznek részt, apró előadások sorozatán vesznek részt, illetve van, hát az idő függvényében mozgásos, játékos feladatok is vannak.
Tehát akkor mondtad, hogy a kreatív része is van, akkor valószínűleg ajándékot is visznek magukkal haza.
Természetesen, ez mindig fontos, tehát ez amúgy nem csak a születésnapok esetében, hanem a táborok esetében is, illetve a búvárda szakörök esetében is fontos, hogy nagyon sokszor, amiket készítenek, az egyértelműen az az övéké. Tehát azt vigyék haza, akár a szemléltető eszközöket, akár mondjuk egy-egy preparálás folyamán, amiket elkészítettek, mondjuk egy cserebogár preparátumot, egy kifeszített lepkét, ezek után utána hazavihetik, és a saját gyűjteményüket alapozzák meg ezzel.
Azért ehhez nagyon sok felkészült szakember szükséges, tehát gondolom a természettárban sem egyedül vagy, hanem honnan találtál olyan partnereket, akik megfelelően értenek a gyerekek nyelvén, el tudják őket varázsolni, megfelelően felkészültek, még akár a kézműveskedésben is élen járnak, tehát ez annyira a speciális tudásanyag.
Hát itt próbálunk egyébként az eltelt évek alatt is folyamatosan kialakítani, és akár csiszolni, és változtatni, és mindig újabb és újabb szakértők, szakemberek, vagy akár pont kézműveseknek a bevonását, meg az, hogy itt is folyamatosan meg tudjunk újulni ebben.
Nehéz ez egyébként?
Én azt mondom, hogy lehet ezt úgy is kimondani, hogy nehéz, de azért, mivel motiváltak vagyunk, így mindenképpen azt mondom, hogy annyira talán nem.
Tudsz-e hasonló tevékenységgel foglalkozó csoportról, mint amivel te is foglalkozol, így országos szinten mások is csinálnak ilyesmit, másoknak is vannak ilyen küldetései, mint hogy a iskolákat megkeresve átadják a tudást?
Én úgy gondolom, hogy vannak, meg természetesen látom is mások tevékenységét így országos szinten, csak talán mi egy kicsit összetettebbek vagyunk, tehát mi viszonylag úgy gondolom, hogy sok programmal rendelkezünk. Más szervezeteknél is vannak olyanok, akik szintén sok programmal rendelkeznek, sőt esetleg teljesen más témában még többet nyújtanak, mint mi. Nekünk az elsődleges célunk itt mindenképpen a környezeti nevelés, illetve tudás átadás és az élményszerzés.
Akkor hát javaslom mindenkinek, hogy legyen úgy, mint ahogy én is nemrégiben meglátogattam ugyanis a természettárat, és amellett, hogy rendkívül sok érdekességet láttam, az is lenyűgözött, hogy mennyire kreatív maga a berendezés. Hát azt javaslom, hogy apukák, anyukák, nagymamák, nagypapák, kalandra fel, és ne felejtsék el a következő programot, amin szintén részt vehetnek, ami nem más, mint a
28-án a Récze kaland a nagy erdőn.
És gondolom, hogyha nincsen gyerek, hanem csak egy felnőtt érdeklődő, akkor neki sem kell szégyenkeznie, és ő is elmehet.
Sőt, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk erre a programunkra, és a későbbiekre is.
Köszönjük, hogy vendégünk voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Te mennyire vagy ilyen szobanövényes fajta? Tehát arra van mód, hogy otthon te magad is szobanövényeket ápolgass?
Igen, én amúgy szeretem ezt.